Mai témánk a budapesti értéktőzsde Xtend és Standard piaca, ahol azért egyre több KKV társaság található meg, és egy kiváló előszobája lehet, hogy akár később majd a prémium kategóriának. Itt van velünk a stúdióban Horváth Zsolt, a Whiteless Rock ZRT tőkepiaci szakértője, a budapesti értéktőzsde korábbi vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, Robi, köszöntök mindenkit, én is!
Aki figyelemmel követi a budapesti értéktőzsdének a bejelentéseit, az láthatta az elmúlt időszakban, hogy egyre több megbízást szerez meg, különösen Xtend piaci cégektől a Whiteless. Mi áll ennek a hátterében, és hogy néz ki igazából ez a tanácsadói szakma?
Ez egy furcsa történet olyan szempontból, hogy igen, úgy tűnik, mintha megjelent volna egy új szereplő, és habzsolja a lehetőségeket, és egyre több céget próbál magának megszerezni. A valóságban a Whiteless Rock nem más, mint a Random Capitalnek az utódszervezete, a Random volt tulajdonosai alapították a Whiteless Rockot, és alapvetően tőkepiaci tanácsadással, M&A tranzakciók segítésével, cégátvilágításokkal, cégértékelésekkel foglalkozunk. Ebbe illeszkedik bele nagyon jól a tőzsdének az Xtend piaca és a középvállalatoknak a tőzsdére vitele. Gyakorlatilag az elmúlt években, ugye 2017-ben indította el a budapesti értéktőzsde ezt az Xtend piacot. 9 cég tőzsdére kerülésében, illetve utána a folyamatos tőzsdei jelenlétében, mint kijelölt tanácsadó. Én személy szerint is, és azok a kollégák is, akik a Whiteless Rockban dolgoznak, a kezdetektől együttműködtünk. Ugye ez az együttműködés egy időben a Navigator Investments-el zajlott, és most a Whiteless Rockhoz kerültek át ezek a cégek.
Tanácsadóként milyen feladatokkal bíznak meg benneteket a kibocsájtók?
Az Xtend piacnak az egyik sajátossága egyéb kategóriáihoz képest, hogy itt szükség van egy kijelölt tanácsadóra. Ennek a kijelölt tanácsadónak a piaci megjelenés, a bevezetés szakaszában van egy nagyon fontos szerepe. Gyakorlatilag át kell vizsgálnia azokat a cégeket, akik a tőzsdére készülnek, hogy valóban megfelelnek, alkalmassak azoknak az elvárásoknak, kötelezettségeknek, amikkel a tőzsdei jelenlét jár. És ugye emellett nyilván el kell végezni mindazokat a feladatokat, a cégértékelést, egy komplett, teljes átvilágítást, pénzügyi, adó, számvitel, jog, stb., amit el kell végezni minden ilyen bevezetésnél, el kell készíteni a bevezetéshez és a nyilvánossá váláshoz szükséges dokumentációt, ebben gondolok ugye az információs dokumentumra, ami azért terjedelmében 100 vagy 100 plusz oldalas dokumentum, és bemutatja a céget, gazdálkodását, működését, eredményeit. És ugye a kijelölt tanácsadóknak a bevezetés után is maradt feladata, ez pedig a folyamatos követése, nyomon kísérése a társaságoknak, a közzétételek, a tőzsdei működésnek megfelelő működés fenntartása, amiben segítséget kell nyújtani. Ami azt gondolom a Whiteless esetében túlmutat ezeken a kötelező feladatokon, hogy mi igyekszünk támogatni a céget vagy a tulajdonosokat abban, hogy a jövőben milyen stratégiát, milyen üzletpolitikát hogy folytassanak, ha akvizíciókban gondolkodnak, ezekben az akvizíciós célpontok kiválasztása, felmérése, és aztán a tranzakciók megvalósításában is közreműködünk.
A legtöbb tőkepiaci bevezetés az emlékeim szerint nem az elmúlt 1-2 évben, hanem néhány évvel korábban történt. Mit lehet tudni ezekről a társaságokról általánosságban?
Azt talán fontos megemlíteni, hogy ugye a BÉT-nek ez a kezdeményezése az Xtend-del egyrészt igazolódott avval, hogy igen nagy számú társaság, tehát ugye bőven 20 feletti társaság került be ebbe a kategóriába, akikkel most a közelmúltban január 1-jével szerződtünk, azok között, a cégek között meg lehet említeni a Vertikált, meg lehet említeni a CD-Syst, a Navigátoros csapattal is együtt dolgozunk a jövőben, az Ébdufert és a Multihome nevű társaságot. És az is azt gondolom az X-Ten kezdeményezésnek a sikere, hogy kerülnek át folyamatosan társaságok a B-t hivatalos standard kategóriájába. Akik már elhagyták az X-Tendet, ugye aktívan közreműködtünk, és gyakorlatilag mi szerveztük annak idején a bevezetését a Glosternek, a DMK-nek, a Megakránt az MKB csinálta, de később váltott kijelölt tanácsadóban, és a tőzsdei jelenléte során és a standardes átmenetében már mi működtünk közre. Ezeknek a tranzakcióknak azt gondolom egy fontos értéke, hogy nem csak a tőzsdei bevezetés valósult meg, hanem itt mindenhol komoly tőkebevonásra, közel 1 milliárd forintos cégenkénti tőkebevonásra is sor került, illetve mutatja azt a filozófiát is, hogy a Whiteless és azok a szakértők, akik itt dolgoznak ezeken a projekteken, azok folyamatosan végig kísérik ezeket a társaságokat, nem csak a bevezetést, hanem az utána lévő tőkepiaci jelenlétben is aktívan közreműködők. És ezek a társaságok végül is meg is állták a helyüket, ott vannak, piacon vannak, abszolút a tőzsde elvárásainak megfelelően tudnak működni.
Önmagában a kategóriaváltás az mennyire befolyásolta ezeknek a cégeknek a működését?
Önmagában azt gondolom, hogy a kategóriaváltás, és ezt most a cégektől függetlenül is mondom, önmagában ez nem fog nagy változást okozni. A befektetők szeme előtt vagy ott van egy társaság, vagy nincs ott, vagy kommunikál megfelelően a tőkepiacon, és tud olyan sztorit prezentálni a piacnak, amit a befektetők értékelnek és érdeklődnek. Vagyis valahova oda konkludálódunk, hogyha van egy megfelelő széles befektetői bázisa, vannak kis befektetők, vannak spekulánsok a papírban, akkor van esély arra, hogy egy jó likviditás ki tudjon alakulni. Nem a kategória, tehát az X-Tendben ugyanúgy el lehet érni nagyon jó forgalmat, mint a standard kategóriában. Ősidők óta a standard kategóriában lévő cégek között is vannak olyanok, amelyeknek elenyésző vagy minimális a forgalma. Ugyanez igaz, azt gondolom, az X-Tendről átkerülő cégek esetében is, ahol van széles, több ezres kisbefektetői háttér az intézményi befektetők mellett, ott van esély arra, hogy egy viszonylag stabil likvid forgalom kialakuljon. Nyilván ezeknek a cégeknek a méretéből adódóan nem nagyon van esély arra, hogy olyan forgalmakat generáljanak, mint a blue chipek a B-ten, ahol ugye több százmillió darab papír és több tízezer kis részvényes mozgatja az árfolyamokat nap mint nap.
Említetted a Glostert, egy folyamatos akvizíciós stratégiát hajt végre az IT szektorban, különböző informatikai szolgáltatásokig. Ha megnézzük ennek a sztorinak az alakulását, akkor olyan szempontból mindenképpen érdekes, hogy a tőzsdei bevezetést követően volt egy nagyon jelentős árfolyam robbanás. Ezt követően viszont, hogyha nézzük az elmúlt éveket, akkor többé-kevésbé egyfajta stagnálás fedezhető fel, pedig a társaság rengeteg hírt, bejelentést szállít, aktívan kommunikál. Mit érdemes tudni a Glosterről?
A Gloster egy nagyon érdekes stratégiával jelent meg annak idején a BTX-ten piacán. Ez a vállalatfelvásárlásokra fókuszáló stratégia szemmel láthatóan sikeresnek tűnik. Gyakorlatilag egy óriási növekedésen ment keresztül a társaság. 220 forint volt talán a bevezetési ára, ugye ehhez képest ma ilyen 800-850 forint körüli árfolyamon kereskednek a papírokkal. Én azt gondolom, ebben a történetben nagyon sokan, akik időbe tudtak ebbe beszállni, azok szerencsésen döntöttek. Sokan lehetnek, akik tartják a pozícióikat, és majd egy további növekedést várnak, és azt gondolom, a papír árában már beépültek azok a hírek, a folyamatosan zajló felvásárlási stratégia, vár valami új történetre a piac, amivel majd meg tud mozdulni.
A DMK-r esetében az utolsó érdemleges bejelentés az a féléves jelentés volt. Volt-e itt az elmúlt években valami, amit érdemes megemlíteni?
Ők építőipari, mezőgazdasági gépeknek a forgalmazásával foglalkoznak. Ezért az az elmúlt években tudjuk, hogy a gazdaság nem kimondottan ennek a tevékenységnek kedvezett, úgyhogy ez érződik azért a cég árfolyamában és a forgalomban is. Kevesebb figyelmet kap itt a befektetők, én azt gondolom várnak arra, hogy egy általános fellendülésben ez a piac újra meg tudjon indulni, és ebből a társaságnak a tevékenysége is tudjon bővülni, javulni.
A kategória lépők között egy társaságot még mindenképpen említsünk meg, ez pedig a Mega Krán. Itt daruzásra, géptelepítésre, gépmozgatásra, hidraulikai emelés technikára kell gondolni, és egy jelentős hazai piaci szereplőről van szó. Mit érdemes tudni a társaságról?
Pontosan így van, ahogy említetted, a Mega Krán a hazai ilyen emelés technikai daruzási piacon tényleg egy meghatározó szereplő, egyébként Móri székhelyel. Azon ritka esetek egyik, amikor nem a fővárosban vagy a főváros környékén járunk. Többszörösen splittelve lett a papír, ha jól emlékszem, akkor most egy forintos névértékkel kereskedik. Elmondható ugye a Mega Krán esetében is, hogy nem a legdinamikusabb piacon tevékenykedik, hogy azért döntően építőiparhoz, gépgyártáshoz köthetőek az ő nagyobb üzleteik. Nyilván ebben a környezetben nem ez volt a leginkább vonzó piac. Én úgy látom, hogy egy viszonylag stabil árfolyam, alacsony, de viszonylag stabil forgalommal szerepel a standard kategóriában a papír.
Milyen érdemi különbség van egyébként az extend piac és a standard kategória között a kibocsátó szempontjából? Tehát amikor egy ilyen kategória lépésben gondolkozik valaki, akkor milyen plusz elvárásoknak kell megfelelnie?
Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy a legnagyobb váltás az a számviteli szabályokban bekövetkező változás. Ugye amíg az extend kategóriába a magyar számvitel szerinti beszámolókkal be lehet kerülni, a standard vagy a prémium kategóriákban ugye a nemzetközi, az IFRS szerinti beszámolókat kell készíteni. Az erre való átállás és utána ennek a működtetése az, ami egy nagyobb feladat, megfelelő szakemberek megszerzése, megfelelő auditorok megszerzése, az átállásnak magának a lebonyolítása, ugye itt elég sok eltérés van a két számvitel között, eszközök értékelésétől elkezdve váltani kell. Ennek a végigvitele azért ez egy évet igénybe szokott venni a cégeknél, és ez nyilván költség is, erőforrás is, feladat is. Én azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobb. A közzétételi jelentési kötelezettségekben én azt gondolom, nincs már olyan markáns különbség, amire egy már tőzsdén lévő cég ne lenne képes a extendről standardbe való átmenet során.
Számítasz-e még az extend piac kapcsán olyan akár szabályozói újításokra, újdonságokra, mint amilyen utoljára az extend piaci indexnek az elindítása, kalkulációja volt? Ez most már egy jól összevethető index növekedést, ha úgy tetszik, akkor hozam növekedést mutat azoknak a piaci szereplőknek, befektetőknek, akik közelebbről követik a Budapesti Értéktőzsdének ezt a platformját.
Én azt gondolom, nagyon fontos volt ennek az indexnek a létrehozása és a bevezetése. Amiben pozitív előrelépés történt, ugye az extendet kísérte egy EU-s forrásokból történő támogatás a bevezetésekben, ennek a lejártával és megszüntével most a Budapesti Értéktős, de több megállapodást kötött nagy banki piaci szereplőkkel, akik szintén ennek a piacnak a támogatása mellett tették le a voksot, és újra nyílnak meg, ha nem is olyan nagyságú, de azért komoly értékelhető nagyságú források a bevezetési költségek csökkentésére, támogatására, amiket részben ezek a partnerek, részben pedig a Budapesti Értéktőzsde biztosít. Azt gondolom, hogy ez a jövőre nézve mindenképpen pozitív. Ahol szabályozási oldalon lehetne tenni és érdemes lenne tenni, az az, hogy az intézményi szereplőknek nagyobb köre férhessen hozzá ehhez a szegmenshez. Ugye vannak korlátozások, ami alapján intézményi befektetők nem tudnak X-ten piaci cégekbe befektetni. Én azt gondolom, hogy ezeknek az oldása, lazítása segíthetne, illetve nagyon hasznos lehetne, hogyha létre tudna jönni egy olyan alap, ami dedikáltan ilyen papírokba fektet, és az összegyűjtött forrásokat ennek a piacnak a támogatására használnák fel a jövőben.
Ugyan nem az X-Tend piachoz köthető, de 2023-ban a budapesti értéktőzsdének a részvényei is bekerültek a Bét piacára, méghozzá a standard kategóriába, és hát mint korábbi vezérigazgatót muszáj, hogy megkérdezzelek a befektetési sztorival kapcsolatban, ha és amennyiben megosztod velünk a véleményedet. Amit szárazon a tények mutatnak, az az, hogy bizony az egész budapesti értéktőzsde egyik legjobban teljesítő papírjáról van szó. Hogyha csak az elmúlt egy évet megnézzük, akkor valahonnan 3000-3500 forint közeléből most már több mint duplázni tudott az árfolyam, tehát 7000 forint körül kereskednek a papírral. Mi lehet a titka a Bét részvényeknek?
Ez egy érdekes történet. Annak idején, amikor én a Béten vezetőként, vezérigazgatóként dolgoztam, hogy akkor valósult meg a Bétnek az az átalakulása, ami egy ilyen speciális tőzsdei státuszból és egy szövetkezeti jellegből gyakorlatilag egy részvénytársasággá alakított át a Bétet, és teremtette meg a lehetőségét annak, hogy aztán megvalósuljon ugye a tőzsdei bevezetése is. Ja, a Bétnek stabil bevételei vannak abból, ami a kereskedés, a kibocsátók és markáns, minden tőzsdére jellemzően egy nagyon markáns bevételi forrás, az adatok, a tőzsdei adatoknak az értékesítése, ez a nemzetközi gyakorlatban 40-50% is elér több tőzsdénél ennek a nagyságrendje, és ebben szépen fejlődött a Bét az elmúlt években. Én azt gondolom, az árfolyam valahol tükrözi azt, hogy a piac fejlődik, a Bét fejlődik, a Béten lévő cégek száma nő, kapitalizációja tud nőni. Van most egy fantasztikus felfutás, ugye a 80 ezrest ostromoltuk, léptük túl, egészen elképesztő árfolyam növekedés, index növekedés látszik a piacon. Ezt valószínűleg értékelik a befektetők, és hát ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Bétnek van egy nagyon stabil befektetés, ez a tőzsdei elszámolóháza Keller, ami stabilan milliárdos osztalék jövedelmet is biztosít a Bétnek, tehát ilyen szempontból is egy megalapozott működést láthatunk, és ezt a befektetők azt gondolom értékelik és szeretik.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Horváth Zsolt, a Whiteless Rock ZRT tőkepiaci szakértője, X-Tend specialistája, a Bét korábbi vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm én is.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!